Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves testvéreket, akikkel azért találkozunk, hogy ebben a különös időszakban, ami sokan nem érzékelnek ünnepi időszaknak, mi mégis azzá tegyük, elmélkedjünk, a lelkünk elsendesedjen, kicsit gondolkodjunk azon a folyamaton, hogy hogyan kíván Isten lelke az életünkben munkálkodni. Tegyük oda ma a szívünket azáltal, hogy figyelmesen oda tekintünk néhány szóra, amit az apostol a Galatákhoz írott levélben, az 5. fejezet 22. és 23. versben a következőképpen fogalmaz meg. Most hallgassuk meg együtt, tehát Galata 5.22-23. De a lélek gyümölcse szeretet, öröm, békesség, hosszú tűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség és mértékletesség. Az ilyenek ellen nincs törvény. Most imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy ebben a forró és változékony időjárásban van arra lehetőségünk, hogy beüljünk a te házad csendjébe, biztonságába, és kitegyük magunkat, gondolatainkat, érzelmeinket annak a hatásnak, ami csak a te házadban és a te ígéd mellett élhet embert. Szeretnénk, hogyha irgalommal tekintenél ránk. Szeretnénk, hogyha kegyelmesen elengednéd tartozásunkat, bűneinket, és a lélek által, a szent lelked által fölemelnél minket. Kérünk, ajándékozz meg minket bölcsességgel és értő szívvel, hogy a te akaratodat, a te munkádat legyünk képesek megérteni, és előtted a szívünket nagyra kitárni, hogy meggazdagodhasson az életünk ezekben a percekben is. Amen. Mielőtt az ige kapcsán szólnék néhány szót, talán hiányolják a testvérek most, hogy az énekkar helyén nem ülnek többen énekesek. Már én is hozzászoktam ahhoz, hogyha a testvérzsébeti gyülekezet szolgálni meg valahová, a baptisták részéről, akkor a csoportos. És jön a nagy énekkar, és akkor énekelünk tele torokból. Most azonban az érettségi hetén úgy adódott, hogy a zenészeink közül, az énekeseink közül többeknek olyan típusú elfogadtsága van, amitől nem tudott elvonatkoztatni, nem tudták otthagyni. Az érettségiző diákok, azok nyakig ülnek a tanulásban, a vizsgázó egyetemisták úgy szintén, mindenkinek megvolt a maga kifogása, de végül is van valaki, aki talpon van közülünk, Bazsinka József, aki gyülekezetünk teológus hallgatója jelenleg, egyébként pedig kitűnő zenész, a Tomi Tájt elhozta magával, hogy játszol nekünk, ő 2 évvel ezelőtt Prima Primissima Junior díjat kapott az Immediate Press nevű csoporttal együtt, talán még néhány emlékeznek rá. Arra kértem ők, hogy 2 éneket játszon el nekünk, tubán ritkán szoktunk hallani szólóban gyülekezeti énekeket, most erre lesz lehetőség, illetve hogy osszon meg valamit szívéből, hitéből közöttünk, így most hallgassák Bazsinka Józsefet.
Oh, sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Amit most játszottam, bizonyára mindenki felismerte. Az egyik kedvenc énekünk, énekem, nagyon népszerű protestáns körökben. És azért ezt az éneket hoztam el, mert ennek egy másik feldolgozásához, egy ifjúsági feldolgozásához, amit ezután fogok eljátszani, kötődik egy nagyon jó élményem. Hiszem azt, hogy az igazi békességet akkor találjuk meg, amikor Istennel kapcsolatba kerülünk, és betöltetődik vele a lelkünk. De sokszor nehezen találjuk meg Istent, vagy nehezen érezzük meg az ő jelenlétét, és amikor mégis meghalljuk az ő hangját, vagy megtapasztalunk belőle valamit, különös öröm fog el minket akkor is, hogyha esetleg olyan dolgot kell megtennünk, ami nehéz, vagy fájdalmas, és mégis olyan biztonságérzés és békesség van bennünk, hogy az, amit teszünk, az jó. Néhány évvel ezelőtt egy zenekari utazáson, úgynevezett turnén voltam, és hát vasárnapra esett sajnos a koncert. Ez egy faramúci helyzet, amikor a zenésznek vasárnap kell dolgozni hívőként, mit lehet tenni, mit nem. Sokszor belegondoltam, hogy a zenész akkor dolgozik, amikor más pihen, és vasárnap délelőtt volt a főpróba, este pedig a koncert. Én nem mindegyik darabban játszottam, és úgy döntöttem, hogy mivel 10-kor kezdődött a főpróba, én még, amíg a többiek egy két darabot eljátszanak, amiben én nem vagyok, egy kis sétát teszek Portóban, ez Portugália egyik városa, és tudni kell ugye Portugáliáról, hogy túlnyomó többségében a keresztények katolikus felekezetűek, viszont én néhány méterre, nem is messze a koncertteremtől, egy baptista templomba, egy baptista imaházba botlottam, amit már önmagában különös kegyelemként éltem meg, nem mintha nem szívesen mennék be a katolikus templomokba, sőt, nagyon is szívesen mennék be, de mégis olyan jelszerű volt. Bementem, és hát sejtettem, hogy semmit nem fogok érteni az Isten tisztelet első feléből, mert a második felére már nem tudtam maradni a főpróba miatt, de mégis ott ültem egy darabig, nagyon kedvesen fogadtak, képfogással, énekeskönyvvel, ahogy azt kell, és felkészültem arra, hogy imádkozni fogok, elcsendesedem egy kicsit, és testvéri közösségben leszek, szavak nélkül, amikor egy nagyon odaült a zongorához, és eljátszotta azt a feldolgozást, a Mint szarvas a hűs forrása című énekből, amelyiket én is nagyon jól ismertem és nagyon szerettem. Úgyhogy egy igehirdetést kaptam a zenén keresztül, egy üzenetet, ami nagyon megérintett és újra előjött bennem, és azt tapasztaltam meg, hogy Isten mindannyiunkhoz azon a nyelven szól, amelyeket a legjobban értjük, és amelyik a miénk, sokszor ez egy teljesen egyéni nyelv, nem feltétlenül egy zenésznek csak a zene hangjain keresztül érkezik a Isten üzenete, de az biztos, hogy nagyon személyes. Úgyhogy következik most a másik feldolgozás ebből az énekből.
Voltak az énekek, amiket ő kiválasztott. talán úgy önthetnénk szavakba, amit hallottunk, hogy a lágy erő jelent meg. Mindannyiunk tüdeje rezgett együtt a trombitával, és mégis azt éreztük, hogy lágyan tölt ide a muzsika ezeket a falakat. Ilyen, amikor Isten lelke kitölti az ember életét. Nincs abban semmi durvaság, nincs abban semmi harsány, de mélyen, megrázóan átjárja az embert. Mielőtt erre a két szóra, békesség és hosszú tűrés, a figyelmüket fordítanánk, nagyon szeretném, hogyha képzeletünkben megpróbálnánk abba a speciális történelmi időszakba visszagondolni, visszaképzelni saját magunkat, ami a feltámadás és pünkösd között történt. Az Úr Jézus Krisztus a tanítványai között járt, bátorította őket, összegyűjtötte őket, a csalódott és kiábrándult tanítványokat, akik nem értették, hogy pontosan mi történik, hogy a kereszt az hogy illeszkedik mind abban, amit ők Istentől vártak, szóval ezeket a kétségbeesett lelkeket és kérdésekkel teli lelkeket gyűjtötte össze egyesével, majd pedig elment erről a földről csütörtökön, ugye áldozó csütörtökön, épp azt ünnepeljük, hogy az Úr Jézus Krisztus elragadtatott és elment a mennybe. Ott ül az Atya Isten jobbján. De azzal az ígérettel ment el, hogy elküldöm az én lelkemet, nem hogy a titeket árván. Elküldöm a vígasztalót. És ott voltak az emberek ezzel a várakozással, ezzel a feszültséggel, értünk is, meg nem is értünk dolgokat, Jézus itt van, de elmegy, a lélek jön, mi fog most történni? Most pedig 2013-ban már 2000 éve történnie kellett annak, amit akkor Krisztus megígért. Olyan értelemben történik is, hogy Isten lelke jelen van ebben a világban. Isten lelke jelen van a szívünkben. Minden lelkiismert fordulásunkban ott van az ő hangja. Jó esetben minden prédikációban ott van az ő hangja. József azt mondta, hogy vannak, akik vasárnap dolgoznak, nyilván ilyenek a papok, bár most már 20 éve, hogy prédikálok, az a gyanúm, hogy nekem egyszerű prédikálni, mint engem lentől hallgatni, így lehet, hogy neked tagok többet dolgoznak, mint én vasárnap. Szóval a Isten lelke egyértelműen jelen van. Beláthatjuk, ha kicsit elcsöndesedünk és keressük az ő munkáját, az életünkben is beláthatjuk. Semmi nem történik véletlenszerűen, a gondviselő Isten, az ő szent lelkén keresztül átöleli, körülragyogja az életünket. Ami azonban ma illendő lenne, hogy átgondoljuk, hogy rajtunk meglátszik-e, hogy Isten lelke jelen van. Mert hogy meglátszik a fűbe fába, meglátszik a másik atyafiba, az rendben van. De konkrétan én rajtam, látszik-e, hogy Isten lelke jelen van. A kulcskifejezés, én úgy érzem, ebben az idézetben, a Galata 5.22.23-ban nem is a felsorolt 9 kifejezés, hanem legelőször az, ahogyan találóan azt a szót választja ide az apostol, hogy ez mind a lélek gyümölcse. Gyümölcs nem ajándék. Van, hogy ezt a kifejezést használja az apostol, hogy a Szentléleknek vannak ajándékai, akkor teljesen más típusú dolgokról beszél. Itt valami miatt ezt a szót választotta, hogy ezek gyümölcsök. Amennyiben gyerekek ülnének az első sorban, és el kellene a kettő közti különbséget magyarázni, azt mondanám, hogy ha ajándékot hozott volna a Szentlélek, ezekkel a kifejezésekkel akkor úgy kellene gondolkodni, mint a télapó hozza a puttonyt, és abból, vagy hát a Mikulás pontosabban, hozza a puttonyt, és abból kiosztja a maga ajándékait. Átadta, megvan, azonnal fogyasztható, rendelkezésembe áll. Igazából semmit nem tettem érte, csak elfogadtam. Ezzel szemben a gyümölcs egy kicsit más. Jól lehet a mai világban, ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy a gyümölcsön is úgy jutunk hozzá, hogy kimegyünk a piacra, csőren a pénzt, és már visszük is haza a két gyümölcsöt, januárban a szőlőt, csak azért, hogy minden a helyén legyen, és bármikor banánt, meg narancsot, meg össze-vissza mindenfélét. Mire eljön az ezer ideje, az embernek nincs is kedve ránézni az ezerre, mert már annyiért lesz változott. Régen az élet talán nem így volt. A gyümölcs nem így pottyan oda egyik pillanatról a másikra. Talán mindannyiunkban él egy kicsit az a vágy, főleg itt a Budapest déli részén, ahol jó a termőszalaj, hogy az udvarunkba teremjen valami. Nekünk van, hogy egy gyerekünk, Én nagyon vágyom arra, hogy legyen ribizli, mána, eper, mindenféle, telepítettem is ezt is, azt is, gyümölcsfát is az ember, ha tud, akkor elfezze. Aki ilyennel foglalkozott és gyümölcsöt akar látni a kertjéből, az tudja, hogy ez hosszú menet. Valamit elplántálok, aztán megvárom, amíg szárba szökik, rügyet fakadt, vagy bimbót, virágzik, akkor reméljük, hogy a fagy nem viszi el, akkor valami elkezd zöldelni, aztán beérik a gyümölcs. És közben az ember nézegeti hosszan, és akkor beérik, hol ez, hol az. Alig várjuk már, hogy elkezdjen a málna teremni, mert meg az eper, akkor tudjuk, hogy ez most akkor ki fog tartani augusztusig. Ez is, az is valami lesz a legvégén, majd az egres fogjuk leszövegetni. És a gyerekek csütegetik. De ez időigényes. Évekig eltart, mire valami komolyan kezd gyümölcsöt hozni. De időnként beérik a gyümölcse, időnként pedig érlelődik a gyümölcs. Most amikor a békességről gondolkodunk úgy, mint gyümölcs, akkor azt érdemes átgondolni, hogy izgalmasán az a folyamat, ahogy a békesség megérkezik a szívünkbe. Talán mindannyian vágyjuk azt az állapotot, amelyiket ez a szó kifejezi, hogy békesség. A mai világban azt gondolnánk, hogy nehéz tartalommal megtölteni ezt a szót. Mi az, hogy békesség? Már a háborúkra nem emlékszünk, és a békességet, mint a háború hiányát, ez már nem annyira jut rögtön az eszünkbe. De hát mit is jelent ez a szó, hogy békesség? Talán ez egyik leggazdagabb szó a Bibliában, ez a kifejezés, hogy békesség, és nagyot ölel. Mondhatnánk ilyen rokon értelmű kifejezéseket, hogy győzelem. Hát békességre az jut, aki valami fölött győzelemre jut, utána beáll a békesség. Mondhatnánk ilyet, hogy boldogság. Mondhatnánk ilyet, hogy biztonság. Kiteljesedés. Azt is lehetne mondani, hogy a békesség szót kezelhetnénk úgy, mint egy gyűjtő fogalom, ami az Isten által adott jót mind felöleli. Talán egy kicsit úgy gondolkodunk, akkor ebben a mai világban, amikor az emberek zöme rosszul alszik, hát ugye most ezen a héten a fiatalok alszanak rosszul. Tehát nem tudják, hogy hogy fog sikerülni a holnapi érettségi. Aztán holnap megint rosszul alszanak, mert már tudják, hogy hogy sikerült, és azért alszanak rosszul. Szóval aztán majd a fölvételi miatt, aztán amikor dolgozni mennek, az állásinterjú miatt lesznek nyugtalanok, amikor állásuk van, amiatt lesznek folyamatosan nyugtalanok, hogy meddig él az állásuk, meddig működik a cég, mert most mindannyian látunk olyat, hogy amikor bejelenti a vezérigazgató, hogy minden rendben van, az azt jelenti, hogy a jövő héten félig leépítik a gyárat, két hét múlva meg az egészet bezárják. Ki az, aki ma békességgel tud elaludni olyan nyugodtan, hogy minden rendben van körülöttem, semmitől nem kell félnem. Amikor ezt az allamot halljuk, hogy mint szarvas vágyik a forrás vízhez, akkor a legmélyebb vágyunk van megfogalmazva, ami 2013-ban ott van a lelkünkben, és akkor mi nem beszéltünk ugye a hitelekről, pláne nem a szankhitelekről. Hogy amiatt milyen sok ember alszik békétlenül. Arra senki nem mer gondolni, hogy mi van, ha elveszítem az állásomat, miközben hitelem van. És olyan emberek, akik 3-4 évvel ezelőtt még nagy ambícióval rendelkeztek, és nagy házat akartak építeni, azon gondolkodnak, hogy valami szükség lakásszerűbe, ami majd nyomort anyává fog válni, együtt másik 30 szerencsétlen családdal szűkösen egy pár szobába behúzódnak. Mert ilyet fordul a világ. És akkor látjuk, hogy egészen váratlanul törhet ilyesmi az emberre, akkor megkérdezzük, hogy mi ad nekünk garanciát. Szóval a békesség kifejezés, hogy nyugton lehetek, mert nem kell rettegnem, mert eltölthet a boldogság. Biztonságban lehetek, az egy olyan kifejezés, amire valójában nagyon vágyunk. És ezt mondja a Biblia, hogy a lélek gyümölcse ez a békesség. Érdekes módon nem azt mondja, hogy a szorgalmas munka gyümölcse a békesség. Nem is azt mondja, hogy a bölcs előrelátás következménye a békesség. Ezeknek mindnek van köze a békességes élethez. De hogy olyan igazán, kiegyensúlyozottan, áldásokat összegyűjtve, tapasztalva, jó ízűen aludva tudjon az ember élni, ahhoz kell Isten. A békesség ugye jelen győzelmet is. És hát eléggé baj lenne, hogyha most ezekben a percekben csak a fizikai veszélyekről beszélnénk a békességről. Hát hányan aggódnak amiatt, ami a pusztán csak a szívüket tépi a hibájuk miatt, hányan sodródnak olyan helyzetben ma, hogy hazudniuk kell, vagy csalniuk kell. Úgy értik, ezt fogalmazzák, és aztán békétlenül alszanak. Vagy rossz döntéseket hoznak, mert tanástalanok voltak, esetleg nem láttak jó példát, a családok szétzilálódtak, nem nagyon lehet kitől tanácsot kérni, ha valaki tanácsot ad nekünk, Isten mentsen azoktól a tanácsoktól, hogy megfogadjuk őket, már azt se tudjuk, hogy mit, hogy kell csinálni, és egyik csalódásból megyünk a másikba, és azt mondjuk, hogy vannak bűneink, sőt, ezeket elkezdjük halmozni, és aztán egy idő után már az egyik bűnnel fedezzük a másikat, mint hogy az egyik adósság fedezi a másikat. Az ember olyan nyugodt szívvel mondaná, hogy Istenem, olyan jó lenne békességben lenni veled. Erre megint csak azt mondja a Biblia, hogy ez a lélek gyümölcse, hogy békessége legyen az embernek, hogy jó lelkiismerete legyen, hogy megtisztult lelkiismerete legyen, hogy az Istennel megbékélt állapotban legyen, és hogy ebben a világban békességgel tudjon létezni, ehhez mind-mind Isten szent lelke kell. És az az izgalmas, ahogy a gyümölcs is terem, egy folyamatot jár végig az eper a palántától, éppen így a szívünk egy folyamatot jár végig a lélek hatására. Azt mindannyian mondhatjuk, hogy azt a fajta békességet, amit csak a lélek hozhat, arra vágyunk. Hogy fizikailag is kiegyensúlyozottak legyünk, hogy lelkileg felszabadultak legyünk, és hogy nagy nyugalommal, miközben a gyerekeinkkel focizunk közben, ne kelljen más dolgokon járni, hogy hát, ha megtaláljuk a megoldást egy-két problémánkra, hogy ilyen teljesen felszabadult életet élhessünk, erre egyértelműen vágyunk. De kivágyik ma arra, hogy végig kísérje, hogy engedje a Szent Lelket őt végig kísérni a gyümölcsérés folyamatán. Ahogyan, ha epret akarunk enni, gondolunk együtt, és kimegyünk az Erzsébeti kitűnőpiacra, és veszünk epret, és már van is. Helyett azt mondani, hogy epret akarok enni két év múlva, ezért ma palántázom az epret. Rendelem Hollandiából, vagy valami ilyesmi, és aztán elpalántázom, és várom, és csodálkozom, és de jó, amikor beérik az epret, hát annak aztán olyan kamata van, aminek semmi, sehol máshol. Ennek különös illúziója van, mindenki, aki termet gyümölcsét tudja, hogy a saját gyümölcsénél nincs jobb. Van-e bennünk az az akarat, hogy így végigjárjuk az utat Isten lelkével együtt, hogy a békesség gyümölcsként megteremjen az életünkben? Mert hogy ezt nem egy egyszerű ajándékként fogja hozni Isten. Nem úgy lesz, hogy csettünk egyet a végben, és megszűnnek az anyagi gondjaink. Csettünk, és a cég, ahol dolgozunk, stabilá válik. Vagy csak egyszerűen annyit mondta, hogy jó, megbocsáthattak a te bűneid, és kész. Persze vannak ilyen drámai pillanatok, amikor elengedi Isten a mi tartozásunkat. De nem abból áll a hívő ember élete, hogy éli a maga akármilyen életét, időnként pedig oda megy a Jóistenhez, hogy kiborítja maga szennyes létet, föllélegzik, és aztán élvedél tovább, megint a saját szájaink összeni. Hanem, hogy átalakul a lélek hatására. Ugye a Biblia hatványosan a kifejezést újjászületik. És akkor itt lesz értelme a bölcsességnek, itt lesz értelme a szorgalomnak, itt lesz értelme annak is, hogy figyelek a mindenható Istenre, jó döntéseket hozok, ellenállok a bűnnek, ellenállok a kísértésnek, ami erény, azt nagyra tartom, úgy rendezem be az életemet, hogy például az a fontos szempont, hogy mi tetszik Istennek. Ha az Ószövetséget olvasok és a Zsoltárokat olvasok, onnan kitűnik, hogy keresték Isten tetszését az emberek. Ma jó esetben fiúk keresik a lányok tetszését, és lányok keresik a fiúk tetszését. Bár szerintem ez is kivetőben van, mert néha úgy viselkedik buszon fiú a lányjal, de azon tűnődünk, hogy a lányot a fiú ki fogja rúgni rövidesen, ha még egy ilyen szót szól a fiú, és aztán nem rúgja ki a lány is. Nem értem, hogy ma hogy lehet fiú és lány baráti viszonyban úgy, hogy nem is keresik egymás tetszését. Miért teszik ki ez a dolog, hogy keressük valakinek a tetszését? Miért teszik ki azt, hogy keressük Isten tetszését? A gyerekek egy ideje már nem keresik a szüleik tetszését. egy óriási lehetőség. Igazából, ha szeretnénk, hogy békesség teremjen a lélek hatására a szívünkben, szeretni kellene a gyümölcstermés folyamatát. Együtt járni a mindenható Istennel. És akkor itt van a másik kifejezés, a türelem. Ugyanezt az utat járhatnánk be ezzel a kifejezéssel. Nagyon sokféle magyar szót használ a Biblia, szinte mindegyik Biblia fordítás ide más kifejezést hoz. Hosszú tűrés, béketűrés, türelem kifejezéseket. Ez egy picit más tartalmú, mint az előző. Itt most csak azt szeretném fölidézni, hogy az a kifejezés, hogy hosszú tűrés vagy türelem, ez a kifejezés megjelenik a mindenható Isten vonatkozásában is a Bibliában. És hogyha azon akarunk egy kicsit ma elmélkedni, hogy milyen hosszú tűrés, vagy milyen türelem teremhet az én szívemben Isten szentelkének, jelenlétének a hatására, akkor érdemes azon gondolkodni, hogy miért, hát milyen az Isten hosszú tűrése. Mi az a mag, ami majd bennem is szárba szökken, bimbózni fog, virágozni, és gyümölcsöt ér le. És hát ehhez talán a legjobb történet, amit fölidézhetnénk, nem más, mint a Jónás története. A Jónás története meglepő fordulatokkal van tele, most nem a halról szeretnék beszélni, hanem Jónásnak a végső nagy kifakadásáról. Amikor már arról beszél, hogy igen, méltán haragszom. Van valami, amit méltatlankodva emleget Jónás. Ugye az történt Jónás történetében, hogy egy nagyon nagy bűnös város, akit Isten elítélt volna, megmenekült az ítélettől, Jónás pedig csalódott, mert elmaradt a világra szóló látványosság. Pedig ő készült arra, hogy megnézi ezt a nagy, hát, drámát, ami majd itt történni fog Ninivével. És Jónás méltatlankodva azt mondja, hogy tudtam én, hogy hosszú tűrő vagy. Olyan furcsán tör ki Jónásba. Hát ahelyett, hogy azt ünnepelné, hogy Isten hosszú tűrő. Hát Istenem, ahogy én téged ismertelek, tudtam, hogy te mindig újat adsz az embernek. Na ez az a érték, ami jelenleg minket is hord a hátán. Hát nem vagyunk jók. Elég sok mindent meg kellett már nekünk Istennek bocsátania. És hogy Isten megbocsátott nekünk, az a hosszú tűrése miatt van. Egyébként a hosszú tűrő, ez a szó, hogy ő hosszú tűrő, az legalább annyira ijesztő is, mint amennyire gyönyörű. Mert ez a hosszú szó, ez egyszerre kedves és egyszerre ijesztő, hogy hosszú. Jobban szeretnénk, ha végtelen lenne. Csak hogy Isten türelme nem végtelen. Mert rendben van, Ninivében elmaradt az ítélet, de mintha lenne a Bibliában olyan történet is, hogy Sodoma és Gomorra. Meg mintha lenne a Bibliában olyan történet, hogy özönvíz. Tehát mintha lenne a Bibliában olyan történet, Jézus azt mondta, a Jeruzsálemi templomról kőkövön nem maradt, és nem maradt. És mintha lenne olyan utalása a Bibliának, hogy az eget recsegve és ropogva felbomlanak. Tehát a türelem Isten szívében hosszú, de nem végtelen. De hogy mennyire hosszú, csak induljunk ki abból, hogy nekünk hogy tűr Isten. Mióta tűr nekünk Isten? Mi minden tűr nekünk Isten? Ne gondoljuk azt, hogy mindig tűrni fogja. Ne gondoljuk azt, hogy mindig tűrni fogja, de tűr. És hogyha a hosszú tűrést a saját életünkben, hétköznapi gyakorlatban akarjuk értelmezni, hát akkor ha csak arra gondolunk, hogy nekünk Isten hogy tűr, akkor ez mit követel tőlünk, hogy mi hogy tűrjünk másoknak. Én amikor az apai szeretemet gyakorlom odahaza, nem lehetek végtelen türelmű. A gyerekeim elkanászkodnának, és semmi nem lenne belőlük, hogyha időnként nem lenne vége a türelemnek. De minden egyes alkalommal, amikor azt mondom, hogy a türelemnek vége, és most jön egyfajta büntetés, vagy számonkérés, mindig szorul a lelkem valami belülről a folytogat. Na, ha Isten ezt csinálná most velem, én nagyon nagy bajban lennék. Megvan annak a szerepe, hogy a türelemnek vége. Időnként az viszi előre a dolgokat, ha tudunk tovább nem tűrni. Na de, ezt nem az alapján kellene eldönteni, hogy mi a tűrőképességünk nekünk emberileg. Mi az, ami jól esik, és mi az, ami nem esik jól. Nem jónak, nem szólnak hozzánk szépen, én ezt nem tűröm. Velem így nem beszélhet. Ezek rossz alapállások és rossz indokok arra, hogy elveszítjük a türelmünket. Sokkal magasabb szinten kellene tudni eldönteni, és alapvetően nem a hosszú tűrés végébe tanít minket leginkább Isten szentelke, hanem a hosszú tűrésnek a jó, hosszan való megérésére. A lélekgyümölcs az, hogy hosszan tudjunk tűrni egymásnak. De ez sem ajándék, amit csak úgy egy imádságra most elcsöndesedünk, megkapjuk, hazavisszük, és türelmesebbek leszünk otthon a gyerekekkel, ez nem így tud működni. Most imádkozunk a hosszú tűrésért, éppen olyan türelmesebbnek fogjuk érezni magunkat hazamenet, már a buszon, meg otthon, mint ahogy idejöttünk. De a szívünk mégis lehet fogékony arra, és a szívünk mégis lehet alázatos abban, hogy Urunk, kísérj minket végig azon a folyamaton, ahogy igazságtalan vagyok néha az emberekkel. Segíts nekem türelmesnek lenni. Két egyszerű kifejezés, a békesség és a türelem. Idefele jövet a 66-os buszon, hát eléggé kényelmesen akart leszállni két hölgy nagy csomagokkal, megvárták, amíg megáll a busz, akkor leszálltak, és elindultak a lépcső lefelé. Mire odaértek a lépcsőhöz szép komótosan, addig a buszsofőr úgy döntött, hogy becsukja az ajtót, és éppen lelépett az egyik hölgy, mikor rácsukta az ajtót. Már hatalmas botrány keletkezett ott a buszon, próbáltak a legtöbben türelmesek lenni, meg néhányan nem. Egy pillanatkép a városi közlekedésből egyik pillanatról a másikra emberi közösségek el tudják veszíteni a türelmüket és a békéjüket. Hogy viselkedik olyan pillanatokban, váratlan helyzetekben a keresztény ember? Hogy fogok viselkedni én, amikor egyébként mindenki fölháborodik? És miért fogok úgy viselkedni, ahogy? Menjünk vissza a legelső kérdéshez. Látszik-e éppen rajtam, hogy Isten szent lelke jelen van ebben a világban? Meg tudja-e teremni a békességet és a türelmet Isten szent lelke az én életemben? Hajlandó vagyok-e együttműködni a termést adó Istennel? Kitettem-e magam napról napra az ő hatásának, az ő szavának? Hajlandó vagyok-e változni annak a hatására, ahogy ő hatással van rám nap, mint nap? Amikor a Bibliát olvasom, azt azzal az élvezettel, vágyjal, tűzzel, szeretettel olvasom-e, ahogy a Zsoltár író mondja, hogy elmélkedem róla éjjel és nappal, ott van a fejembe. Sok dolog szokott az ember fejébe járni, legtöbbet ma a fiatalok fejébe a zene jár. Én nem tudom követni, ugye a hangszórón keresztül nem lehet ismerni, mit hallgatnak a gyerekek, de hogy ritmusos, az egyértelmű, bár néha még a ritmusképet sem tudom magamban meghatározni, mert olyan furcsa. Valami ott jár a fejükben az embereknek. Miért ne járna ott Isten igéje? A görög tanárom, amikor a Walkman bejött divatba, az első között vett Magyarországon Walkman, azt adódik hozzá, még csak, hogy ő 75 éves volt, és Walkman-nel a fülén sétált a tínédzserek között, a Bingo úton fönt a második kerületben, és kérdezték tőle, hogy professzor úr mit hallgat? És akkor gondoltuk, hogy zenét. Hát nem előadásokat hallgatott, hanem nincs időm minden otthon kényelmes körülmények között meghallgatni, értem, technikai eszköz kihasználom arra, hogy utazás közben is hallgassak. És bizonyos előadásokat hallgatott, ami a munkájához kellett. Hogy döntök? Minek teszem ki magam? Mi forog bennem állandóan? Együttműködő vagyok Istennel, akivel teremhet bennem, vagy nem? A békességnek és a türelemnek nagyon nagy szerepe. Ha ma valaki tud békességgel élni, tudja sugározni a békességet, és tud türelmes lenni emberekhez, az egyértelműen Isten jele. Mert már semmi más okunk nincsen arra, hogy békességben éljünk és aludjunk, mint az a hit, hogy van nekünk egy gondviselő Istenünk. A világ, amiben élünk, az kedvez annak, hogy kitűnjék Isten munkája a szívünkből. Gondolkodjunk csak azon, hogy kitűnik-e, vagy pedig minket is magával sodor a hétköznapi élettel. Ezeket a gondolatokat szerettem volna a mai este folyamán, kedves testvérek, szívére helyezni. Szüksége van a világnak, és szükségünk van nekünk. Arra, hogy a Jézus által adott ígéret, hogy elküldöm a vigasztalót, az egy működő és beteljesedett ígéret legyen. Isten szent lelke jelen van a világegyetemben, és jelen van Budapesten. Mégis lehetnek ilyen kis szubkultúrák, mint mondjuk az én szívem, ahol meg nem lehet jelen. Ha én úgy döntök, hogy kizárom, akkor ki van zárva? Akkor ki van zárva? De miért lennem ki? Miért nem mondanám azt ma, hogy ó, jöjj szívembe, Istenem. Most hagyjuk meg a fejünket, és csendben magunkban így imádkozunk. Néhány másodperces csendet tartsunk, akkor ami a szívünkön van gondolat, azt magunkban mondjuk el a mindenható Istennek, és azután én imádkozom, majd pedig elmondjuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy látva az ember nyomorát, nem hagytad magára az embert. Köszönjük, hogy a bűnébe veszteglő embert Krisztus élete, halála, föltámadása által megváltottad. És köszönjük, hogy úgy élhetünk, mint akiknek van esélyük megváltottként élni ebben a világban. És köszönjük azt az ígéretet is, hogy te akartál valódi, meghitt, bensőséges kapcsolatot teremteni ember között és közötted, Krisztus által is, és a Szent Lelked által is. Köszönjük, hogy erre ma éppen olyan természetes lehetőség van, mint 2000 éve. Ugyanakkor alá tud találnunk előtted, Úr Jézus, mert azt kell mondanunk, hogy néha megszomorítjuk a te lelkedet, kizárjuk a te lelkedet a gondolatainkból, terveinkből, az életünkből, és aztán nincs is jele annak, hogy ő jelen lenne, de szeretnénk, hogyha termőre fordulhatna a te lelked jelenléte az életünkben. Szeretnénk, hogyha egyre világosabb lenne rólunk, hogy van, aki minket a karján hord, van, aki minket kordában tart, van, aki minket erővel tölt el, van, aki nekünk az életünk forrása. Segítsünk teremni békességet is, és türelmet is ebben a vadvilágban. Amen. Mondjuk el közösen az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végül pedig az Úr Jézus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiunkkal. Amen.